A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Numán Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarország érdekelt az EU bővítésében, és ez mindenekelőtt vonatkozik Törökország jövőbeni uniós tagságára is, hangsúlyozta Kövér László, az országgyűlés elnöke, miután a parlamentben fogadta a török házelnököt. Numan Kurtulmussal folytatott tárgyalását követően úgy értékelt, az Európai Uniónak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU tagságra, akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó. 5 névtelenül nyilatkozó diplomata azt állította a Politico brüsszeli újságnak, hogy António Costa egyszerűsíteni a potenciális új tagok felvételi folyamatát, és ezzel valamelyest feloldaná az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzetet. Alap szerint az Európai Tanács elnökének célja, hogy megkerüljék az Ukrajna uniós tagságát ellenző magyar kormányt. Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen, így azok itt már nem elérhetőek, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely, Magyarország válasz az ukrán cenzúrára kezdetű bejegyzésében azt írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagolként és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel 4 millió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában a Viktória tó környékén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dar-es Salaamban. Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával közös értekezletén arról számolt be, a beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitelprogram keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írnak alá a tanzániai kormánnyal. Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. Arra is kitért, hogy Tanzánia már 9 éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban. Magyarország a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar-es Salaamban, jelentette be Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, fogalmazott, hozzátéve, hogy Tanzánia ugyanis a 6000 kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere hazánknak. A minimálbér 2 számjegyű emelkedésére van esély, de a 13%-os emelésnek kicsi a lehetősége, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Joint Venture Szövetség 14. makrokonferenciáján az MT szerint. Nagy Márton felidézte, a 3 éves bérmegállapodás alapján idén januártól 9%-kal nőttek a minimálbérek, jövő évtől 13%-os, 2027-től pedig 14%-os minimálbér emelkedés lenne esedékes. A tervezett makrogazdasági pálya ugyanakkor elmozdult, ezért az érintettek most vitáznak az emelés mértékén. A kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3 milliárd 800 millió forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni küzdelemre, közölte az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. Hazánkból 19 vármegyéből 13-ban jelen van már a kórokozó. A cselekvési terv részeként országos felderítés indul, a hegyközségek nemzeti tanácsa 6-8 fős szemletcsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. 2 hétre megváltozott a menetrend az Észak-Balatoni vasútvonalon, karbantartás miatt október 3-áig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-ától majd 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok viszik az utasokat. Az Európai Unió tanácsa bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt. A döntés előzménye, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt majd a nap újra, kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ki küldött, honnan jöttél? Ki küldött, és miért vagy a világ nélküle? Már semmi nem jelent a világ nélküled. Meghalt a szó és a cseh, a mosoly arcodon mindent elárul. Ne szólj, tudom, a szemed mindent elmesél. Hiába mondod, véget ér. Nem hiszem, rólad szól minden reggel, hogy szád vezet minden a világ nélküled. Már semmi nem jelent a világ nélküled. Meghalt a szó és a csend, a mosoly az arcodon mindent elárul. Ne szólj, a szemed mindent elmesél. Hiába mondod, véget ér. Nem hiszem. Jöjj közel, ne félj, ne várj. Jöjj közel, vagy gondolj csak rám.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Bilincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perckor a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja a hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor hírek következnek, majd előbb Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának első részét Schmidt Zoltán olvassa fel, majd Mit tegyek című műsorunkban előadást hallgathatnak meg, amelyet még februárban rendeztek meg a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházában. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb Csokonai Vitéz Mihály költészetét ismerhetik meg, dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és szakos tanár előadásában. 22 óra 5 perckor kezdődik Kódex című műsorunk, melyben Dobó István életének az egri várostom utáni időszakáról dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár beszél. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Mai adás témáját, vagy mai adásunk témáját a holnapi nap szentje, Szent Jeromos, mondjuk így, hogy ihlette, hiszen szeptember 30-a Szent Jeromos pap és egyháztanító emléknapja. Jeromos, aki 347-ben született a Dalmácia és Pannonia határán fekvő ókori Stridon városában, kutatások mai Csáktornya Muraközi városával azonosítják ezt a helyet. Iskoláit szülővárosában kezdte, majd Milánóban, Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni, latin klasszikusok pedig jelentős mértékben hatottak az ő nyelvezetére és gondolkodására. Jeromos eredeti nyelvből lefordította a Szentírás majd minden könyvét, és ezzel megteremtette azt az alapszöveget, amelyet a Vulgáta néven a nyugati egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. Tehát a mai este az ő élete és munkásság előtt is tisztelegve a Szentírás, illetve pontosabban a Szentírás és az erkölcs témájával fogunk foglalkozni. Erről szeretnék kicsit közösen gondolkodni a kedves hallgatókkal. Természetesen nem az egész Szentírást fogjuk tárgyalni, hanem annak is egy erkölcsi szempontból meghatározó témáját, ami alapja és iránymutatója az ember erkölcsi életének, és hát azt hiszem a zsidó keresztény, az európai kultúrkörnek is, és ez pedig az Ószövetségből a 10 parancsolat. 2019-ben Szent István Társulat kiadásában a római dokumentumok sorozat részeként jelent meg a Pápai Biblikus Bizottság által kiadott Biblia és Erkölcs, keresztény cselekvés, Biblia gyökeri című dokumentum, és ez az írás lesz ma este segítségünkre abban, hogy egy kicsit jobban megvizsgáljuk, hogy hogyan is jelenik meg a Szentírásban a hívő ember erkölcsi alapja és iránymutatója. És hát leginkább ebben a mai ma este az Ószövetségi résszel fogunk foglalkozni, és hát reményeim meg terveim szerint majd egy következő adásban az Új Szövetséget is ilyen szempontból olvassuk és értelmezzük. Tehát a második vatikáni zsinat is foglalkozik ezzel a kérdéssel, amikor az Optatum Totuis dokumentumon így fogalmaz, különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére, melynek tudományos kifejtése jobban táplálkozik a Szentírás tanításából, világítsa meg a hívők hivatásának nagyszerűségét Krisztusban, és mutassa be azt a kötelezettségüket, hogy szeretetből sokat tegyenek a világ életéért. És bár mindenki, vagy nem mindenki tölti a mindennapjait teológiai tanulmányokkal, de ez a gondolat mindenki számára fontos lehet, aki nyitott szívvel és hívő akarattal keresi azt az utat, amely emberségünkben, Istennel való kapcsolatunkban egyre közelebb visz a teljességhez, vagy a tökéletesség felé. Ezek az irányelvek, útmutatók pedig hát ott vannak a Szentírásban, Isten kinyilatkoztatott igéjében, amellyel megszólítja az embert, és várja a mi válaszunkat erre a megszólításra és meghívásra. Ott vannak ezek a fontos útjelzők az egész Szentírásban, de különösen is hát az Új Szövetség, ugye Jézus evangéliumában, életében, hiszen azt mondjuk, hogy ő a kinyilatkoztatásnak a teljessége, és benne általa az Isten mindent elmond számunkra, ami az üdvösség felé haladva segít és vezet minket, de persze ettől, vagy ezzel összefüggésben azért mégiscsak fontos az Ószövetség is, hiszen az Ószövetség is itt nyeri el a maga teljes értelmét. És hát ezért nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a mindennapi, vagy legalább rendszeres szentírás olvasás milyen fontos lenne hívő ember életében van mindannyiunk számára. Nem egyszerűen egy ilyen jámborsági gyakorlat, nem is csak egy információszerzés Jézus életéről, hanem találkozás az Isten kinyilatkoztatott élő igéivel, aminek ereje van, ami ma is aktuális, ma is irányt mutat, és a segítséget jelent mindannyiunk számára, hogyha nyitott szívvel, hívő és figyelmes értelemmel fogadjuk. És hát, hogyha nem csak egyszerűen olvassuk, hanem azért mégiscsak egy kicsit megpróbálunk, mondjuk így, hogy utána járni, utána olvasni, akár a szakirodalomban, biblikus tanulmányokban, nyilván mindenki a maga lehetőségeihez, meg ideihez képest, de hogy fontos az, hogy ha olvassuk, akkor egyrészt imádságos lélekkel olvassuk, másrészt pedig próbáljuk egyre jobban megismerni akár azokat a történeti körülményeket, az adott helyzetét, életét, a választott népnek a mindennapjait, amiben például akár az Ószövetség sorai is megszülettek, de ugyanígy, hogyha az Új Szövetséget olvassuk, akkor Jézus korának az adott jellemzőit, jellegzetességeit, mert hogy ezek mind-mind nagyban segítenek minket abban, hogy Szentírást egyre inkább megértsük, egyre inkább felismerjük azt az üzenetet, amit egyébként ma is aktuálisan éppen nekünk akar eljuttatni az Isten a kinyilatkoztatás által. Innen folytatjuk majd egy rövid szünet után.
Minden napon magasztalom a te szereteden nagy voltál. Vigaszom, oltalmam, menedéken várom, amíg vagyok való, csak téged szomjas, téged áll. Kiálts az Úrnak, te föld énekel, adj dicsőséget a feltségesnek. Hegyek hódoljatok, szúk tenger, ami Úrunk nagy nevén.
Tehát úgy kezdtük, hogy a Szentírás és az erkölcs mai este témája, hogyan is találjuk meg, vagy pontosan hol találjuk meg keresztény ember életére vonatkozólag ezeket a fontos útjelzőket, vagy útmutatásokat, és ha már említett Biblia és erkölcs című dokumentum előszava így kezdődik, a boldogságra való törekvés, vagyis egy teljességgel kielégítő élet utáni vágy mindig is az emberi szív mélyén gyökerezett. Ennek a vágynak a megvalósítása nagyrészt az egyén cselekedeteitől függ, amely összhangban lehet mások törekvéseivel, gyakran azonban összeütközésbe kerülhet velük. Felvetődik tehát a kérdés, hogyan határozható meg a helyes cselekvés, amely az egyéneket, a közösségeket, összességében pedig a nemzeteket egy sikeres élet, más szóval a boldogság útjára vezeti. És hát tulajdonképpen ez a kérdés megfogalmazódik a Szentírás lapjaiban, és elhangzik az evangéliumban is, mindannyiunk számára ismerős lett a gazdag ifjú története, vagy a gazdag ifjú és Jézus találkozása, beszélgetése, ami Máté evangéliumának 19. fejezetében így található. Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle: Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Így felelt neki: miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat. Az megkérdezte: melyeket? Jézus felsorolta: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj hamisan, ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat. Az ifjú erre kijelentette: ezeket mind megtartottam, mit kell még tennem? Ha tökéletes akarsz lenni, felelte Jézus, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem. Tehát a kérdés, amely megfogalmazódik ebben az ifjúban, minden emberben megjelenik, hiszen ez a belső impulzus, ezt a belső vágyunkat mutatja meg, hogy keressük az abszolút jót, az élet teljességét. És a kérdés jelzi Isten hívását, amelyel az embert a tökéletességre hívja, és az örök élet felé szeretné vezetni. Gazdag ifjú élete értelmét keresve felismeri azt, hogy az élet beteljesedése és az erkölcsi élet, vagy az erkölcsi cselekedet között szoros összefüggés van. És Jézus válaszával pedig felhívja a gazdag ifjú figyelmét arra, hogy kérdésre az egyedüli jótól, Istentől kaphat választ, hiszen Isten a jóság, vagy az élet teljessége. Keresztény ember számára tehát Szentírás nem csak kinyilatkoztatás forrása, a hit alapja, hanem hát az erkölcsi élet állandó igazodási pontja is, mert a Bibliában találtuk azok a normák, amik a helyes cselekvésre és a teljes életre vonatkozó útmutatásokat jelentik. Ugyanakkor sokszor, főleg, hogyha utasításokról vagy parancsokról hallunk, az emberben mintha egy ilyen ösztönös ellenállás vagy lázadás is lenne, és ez hát különösen is felerősödött a mai társadalomban. Egyrészt talán két eszme áramlat vagy mentalitás hozható ezzel összefüggésbe, hogy az individualista mentalitás, ami ugye az egyén érdekét helyezi a középpontba. Nyilván ennek lehetnek ennek a szélsőséges eseteire gondolatunk, illetve az autonómia, vagy az egyén szabadság jogának a felerősödése, amely alapvetően elutasít mindent, ami korlátként jelenhet meg az emberi szabadság abszolutizálásában, vagy kibontakoztatásában, és megint itt ugye arra a szélsőséges esetekre gondolunk, ami például olyan eszmei áramlatok, vagy ideológiák, amik mondjuk az egyedüli vonatkozásokat, osztatási pontot az emberi szabadságban jelölik meg, és hát mondjuk kiiktatják belőle a végső, a transzcendens vonatkoztatási pontot, ami az Isten. Tehát ami egy ilyen minden normát nélkülöző, vagy teljes boldogságra, korlátlan szabadságra, törekvésben nyilvánulnak meg ezek a szélsőségek, és akkor kérdés, hogy beszélhetünk egyáltalán teljes szabadságról, és hát maga a kérdés egy külön adást is esetleg megérdemel majd, hogy létezhet közösség mindenféle szabályozás vagy korlátozás nélkül, ezek is fontos kérdések lehetnek. Tehát az emberi személy méltóság azt jelenti, hogy minden külső korlátozásról mentesen élhet, vagy nem kell akkor elfogadni semmilyen normát, vagy ha mégis vannak ilyen normák és törvények, akkor elég az, hogy annak mondjuk az alapja, vagy a vonatkoztatási pontja, mércéje, az emberi konszenzus, vagy a közmegegyezés legyen. Hogyha az ember a teljes szabadságban és függetlenségben maga határozza meg, hogy mit ítél helyesnek és értékesnek, akkor a Bibliában található erkölcsi szabályok, az egyházi hagyomány fejlődése, valamint a normákat értelmező, meg konkretizáló tanítóhivatal, az valóban boldogság akadályaként tűnhetne fel, amit ugye meg kell szabadulni. Talán valami ilyesmi tendencia is megfigyelhető abban, amit a tekintély elleni lázadásnak láthatunk korunkban. Aztán az is egy jogos kérdés, hogy a több ezer éves ugye bibliai szövegek mennyire lehetnek aktuálisak, hiszen időben annyira távoli az a társadalom, az a közeg, azok az életkörülmények, amiben születtek, hogy felelhetnek-e napjaink számos kérdésére, ami a társadalom átalakulásával, főleg ugye a tudomány meg a technológia fejlődésével merülnek fel. És nem csak ilyen kérdésekre gondoltok, mint az erőszak, a háború vagy a terrorizmus, mert ezek azért előfordultak akkor is, lehet, hogy bevándorlás, a javak igazságos elosztása, természeti kincsek megbecsülése, környezetszennyezés, az élet, munka, nemiség, szexualitás, genetikai kutatások problémája, sok-sok minden, ami mondjuk a modern korban jelenik meg égető kérdésként. A Pápai Biblikus Bizottság 2002-től foglalkozott bibliai erkölcs kapcsolatának kérdésével, amelyet még József Ratzinger bíboros, a később 16. Benedek pápa bízott rájuk, meg pedig a következő kérdést tette fel nekik, milyen értékkel és jelentéssel bír a sugalmazott szöveg az erkölcs számára korunkban, az említett aktuális nehézségek fényében, és tehát, hogy mennyire használható és hasznos mondjuk a kinyilatkoztatás, éppen a mindennapi életben. És azt tudjuk, ismerjük, hogy a Biblia számos erkölcsi szabályt, parancsot, törvényt magában foglal, megfogalmaz, és azt is érezzük, hogy ezeknek egy része, olyanokra gondolok, mint az Ószövetségben lévő szabályok, meg előírások, a mi mindennapi életünkre vonatkozó nem teljesen relevánsak. Ilyenek lehetnek például a zsidó tisztasági előírások például. Azonban azt is fontos tudni, hogy a Bibliában lévő normák sohasem elszigetelten vagy önmagukban jelennek meg, hanem mindig egy meghatározott élethelyzetbe vagy összefüggésbe illeszkednek. Ahogy ez a dokumentum is írja a bibliai erkölcs, azt mondhatjuk, hogy a bibliai antropológiában az Isten cselekedete elsődleges és alapvető. Azaz kegyelmének ajándéka és a vele való közösségre szóló meghívás megelőzi az emberi cselekvést. A normák összessége következmény, amelynek az a célja, hogy megmutassa az embernek, hogyan tudja megfelelően befogadni Isten ajándékát és azt szerint élni. És ez szerint a bibliai felfogás szerint az ember nem mindentől és mindenkitől független lény, mert ugye egyrészt teremtmény, másrészt pedig kapcsolatokban él, lényegi kapcsolatban az Istennel, többi emberrel, a közösséggel. Isten az embert, hogy ezt mondja, a teremtés könyve saját képére teremtette, és az ember léte, az első és alapvető ajándék, amit az Istentől kapott. És amikor erkölcsi normákról beszélünk, azokat mindig a Bibliának ebbe a látásmódjába kell illeszteni, vagy vizsgálni. És a bibliai kánon sorrendjét is követve az emberi személy először teremtményként jelenik meg, akinek Isten életet adott. Azután megjelenik közösségként, mint választott nép, a választott nép tagja, akivel az Isten különleges szövetséget kötött. Végül pedig, mint Jézusnak a testben közénk jött Isten fiának a testvére. Ez is azt mutatja, hogy nem csak a kinyilatkoztatás, hanem az emberi személy is Krisztusban nyeri el a maga teljességét, és az ember misztérium a Krisztus misztériumában válik érthetővé és értelmessé. És hát visszatérve az aktuális problémák kérdésére, a Biblia nem ad konkrét és egyértelmű választ mondjuk napjaink számos kérdésére. Nem tudom, géntechnológia, klónozás és hasonlók, mert hogy akkor ez nem volt kérdés. De felmutat olyan egyértelmű és határozott irányelveket, amelyek segíthetik az embert a helyes megoldás megtalálásában. És látni fogjuk azt mondjuk a 10 parancsolat mentén haladva, ezek az irányelvek hogyan vezetnek bennünket. A globalizáció világában bizonyos erkölcsi döntések gyors változásának lehetünk tanúi számos társadalomban, a lakóhely változtatás, a társadalmi kapcsolatok összetettebbé válásának, a tudomány, ezen belül is még a pszichológia, a genetika, a kommunikációs technikák fejlődésének hatására. És ezek a jelenségek mély hatást gyakorolnak személyekre, személyek és csoportok erkölcsi tudatára, olyannyira, hogy egy a relativizmusra, toleranciára, az újdonságok iránti nyitottságra alapuló kultúra van kialakulóban, amelynek azonban, vagy már kialakult, amelynek azonban elég hiányosak mondjuk a filozófia és teológia alapjai. És ezért is fontos, hogy hívőként ne csak úgy olvassuk a Szentírást, hanem tudatosan figyeljünk, keressük annak a megértését is. És ahogy mondtam, a Biblikus Bizottságnak ez a dokumentuma, Biblia és erkölcs, ez segítségünkre lehet ebben. A negyedik pontban így fogalmaz, az erkölcs anélkül, hogy másodlagos lenne, második. Első és alapvető az Isten kezdeményezése, amit teológiailag az adomány szóval fejezhetünk ki. Bibliai távlatban az erkölcs, az élet, az értelem és a szabad akarat előzetes adományában gyökerezik, sőt, mi több, az embernek az Istennel való kiváltságos viszonyának tisztán ingyenes felajánlásában. Az erkölcs tehát elsősorban nem az ember válasza, hanem Isten tervének feltárulása és Isten adománya. Az erkölcs Isten megtapasztalásából származik, pontosabban abból a tapasztalatból, amelyhez Isten tisztán ingyenes adománya révén juttatja el az embert. Ennél fogva maga a törvény a szövetség folyamatának szerves része, Isten adománya. Elsősorban nem jogi fogalom, amely viselkedésre és magatartásra összpontosít, hanem teológiai fogalom, amelyet maga a Biblia ad vissza legjobban az út szóval, út, amelyet felkínálnak. Az erkölcs tanítása természetesen lényeges rész az egyház feladatának, de másodlagos az isteni ajándék és a lelki tapasztalat hangsúlyozásához képest. A Biblia Istene elsősorban nem törvényeket, hanem saját magát és akaratának titkát adja, fedi fel a kinyilatkoztatásban. Ő az első, ő az, aki kezdeményez, aki megszólítja és meghívja az embert. Írja ez a dokumentum. És az egész kinyilatkoztatás, Isten terve, hogy megismertesse magát, és mindenkinek megnyisse az üdvösség útját, az Krisztus felé tart. Benne nyeri el a célját és az értelmét. A dokumentum kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, és bár az első hallásra nagyon ilyen hivatalos és szigorú, mégis úgy mutatja ezt be, mint Isten ajándékát és az ember válaszát. Hogy ott van az isteni kezdeményezés, ott van, aki meghív és felkínálja vele való közösséget, és ott van az emberi feladat. És ott van még egy nagyon fontos tényező ezen az úton, mert hogy ez mindig egy út, egy folyamat, vagy folyamatos fejlődés, ahogy ezt az egész Ószövetségben, majd az Új Szövetségben is látjuk. Egy út, egy folyamat, ami Krisztus felé tart, és harmadik tényezőként ott van Isten ajándékaként megbocsátás azok számára, akik ezen az úton elindulnak, de időnként elbotlanak. A Biblia tehát úgy mutatja be Istent, mint minden létező teremtőjét, és ezt látjuk Teremtés könyvének már az első fejezetében. A kánoni nézőpont szerint, hogy a teremtés isteni tette a bibliai elbeszélésnek az első ténye. Ugye a kezdet, a teremtése mindent magában foglal az eget és a földet, ettől kezdve állíthatjuk, hogy minden Isten elhatározásának köszönhető, minden a teremtő Isten ingyenes ajándéka. Annak az ajándéknak, amelyet a teremtő az embernek adott, az a jellegzetesség, hogy az embert az Isten képmására teremtette. Ugye azt írja a Teremtés könyve, teremtsünk embert képmásunkra, hasonlatosságunkra. Az elbeszélés sorrendje alapján az ember úgy jelenik meg, mint Isten teremtésének a célja. És legalább, hogy írja ez a dokumentum is, hat jellegzetessége miatt Isten képmása, és ez magában foglalja annak minden erkölcsi vonatkozását is. Ugye első a gondolkodása, és annak azon képessége és feladata, hogy megismerje és megértse a teremtett világot. Aztán második ilyen jellegzetesség a szabadság, amely magában foglalja a döntésre való képességet és kötelezettséget, valamint a döntéshozatalból származó felelősséget is. Aztán a harmadik ilyen jellegzetesség a vezető szerep, amely azonban nem korlátlan, hiszen az Isten hatalma alatt áll. Aztán az emberi személy képesség, hogy összhangban cselekedjen azzal, akinek a képmása, és hogy követheti Istent. És ezzel kapcsolatban Pap Miklós, görögkatolikus erkölcs teológusnak, atyának van egy az életvezetés etikája, és ez korábbi műsorokban már szóba került, és ő írja az istenképűséggel kapcsolatban, hogy az istenképűség egyszerre jelent ajándékot és feladatot is. Ez nem egy statikus, nem egy egyszerűen statikus állapot, hanem dinamikus is. Ugye az ajándék az Isten képűség, amit mindenki magában hordoz, és gyakorlatilag elveszíthetetlen, ott van minden emberben, ez az ajándék, ez mondjuk így a statikus része, és ott van a feladat, a dinamika, hogy ezt a hasonlóságot egyre inkább megvalósítsuk, egyre inkább hasonlóak legyünk ahhoz, akinek a képét magunkban hordozzuk. És ezt leginkább nyilván az ember az életével, a döntéseivel, a kapcsolataival, tulajdonképpen az erkölcsi cselekedeteivel tudja megvalósítani. Aztán az ötödik jellegzetessége, ugye az embernek az emberi személy méltósága, aki kapcsolatba tud lépni az Istennel, és az emberekkel is képes személyes kapcsolatot teremteni. És hát mindezekből kifolyólag a hatodik jellegzetesség, ugye az emberi életnek a szentsége. Mert az ember személy és a személyi méltóság ebből a teremtettségéből, az Isten képűségéből fogva ered, ugye ami azt jelenti, hogy az emberi élet természetes fogantatástól a természetes halálig szent. Tehát ezek a legfontosabb jellegzetességek. Tehát az emberi létezésnek az alapelvei tulajdonképpen ezek, hogy Isten teremtményének lenni, mindent Istentől kapni, lényegében Isten ajándékának lenni, ezek egyben az emberi cselekvésnek is az alapelvé, ami már önmagában kizárja ezt a teljes szabadságot és függetlenséget is, amiről ugye a bevezetőben meg korábban beszéltem. Ugyanakkor ez a függőség az, ami szabaddá teheti az embert. Tehát az Istennel való kapcsolat nem másodlagos vagy átmeneti eleme az emberi létezésnek, hanem annak az állandó és pótolhatatlan alapja. És ez a bibliai elgondolás szerint egyetlen teremtett lény sem önmagából származik, nem egyfajta önteremtés útján jön, nem is véletlennek köszönheti a létét, hanem lényegében az Isten teremtő akaratának és hatalmának. Ez az Isten pedig transzcendens, ugye felette van ennek a világnak, a világban és a világban élő ember azonban nem létezhet Isten nélkül. Mindkettő teljesen tőle függ. Isten nélkül, illetve anélkül, hogy elismerni a teljes függőségét az Istentől, az ember nem ismerheti meg igazán sem a világot, sem pedig önmagát. És egy rövid zenei szünet után innen folytatjuk.
Ha szívem fáj, és kétel lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelen. Erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem. Megtelik csodával az életem, fényed ragyogja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el.
felem ez, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, meg nem fogy el sosem. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Velem ez, tovább viszel az úton, erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, mely nem fogy el.
Hát, ahogy mondtam, vagy ott hagytuk abba, hogy minden egyes vonás, ami az embert Isten képmásává teszi, fontos erkölcsi következményekkel is jár, és ugye ezt az Isten képűség és hasonlatosság, ami ajándék és feladat is egyben, tehát, hogy a saját erkölcsi életünket tudjuk ezt a hasonlatosságot kibontakoztatni, egyre inkább bennünk lévő Isten kép láthatóvá váljon. Ugye az ismeret és az ítélő képesség, mint isteni ajándék, hogy az ember képes arra, hogy megismerje, kutassa és megismerje az Isten tervét. Aztán az ember neki adott szabadság következtében ugye dolgok erkölcsi szempontból való megítélése, választás, döntés. Tehát, hogy az emberi szabadság, mint olyan, nem abszolút szabadság, hanem sokkal inkább felelősséggel jár. Aztán ugye az embernek adott vezető szerep, ugye a világ javainak, az anyagiakban, a kezelésében, irányításában, és hát ugye az embernek ezt a ráruházott felelősséget is bölcsen és jó akarattal kell gyakorolnia. És ahogy már az elhangzott, a teremtés és annak erkölcsi vonatkozásai, tehát az Isten első és alapvető ajándékai az ember számára, de ugye ott tovább megyünk, mert Isten kiválasztja Izrael népét, és szövetséget köt vele, hogy megmutassa hogy az emberi cselekvés helyes útját, és hát most nem is vesszük végig az összes ilyen helyet a Szentírásból, ezeket a szövetségeket, ugye Noé, Ábrahám, mind-mind szövetségek, amik most számunkra lényegesebb, ugye tehát az egyiptomi szabadulás után, ugye Mózessel a sínai hegyen történt szövetségkötés. Ugye a Mózes vezetés alatt álló nép tudatára ébred annak, hogy mit is jelent az a név, amit az Isten Mózesnek az égő csipkebukorban kinyilatkoztatott, hogy ugye Jahve, hogy vagyok, aki vagyok. És hát a magyar fordítás nem adja vissza egészen pontosan ezt az igeidőt, amit itt használ, de hogy tehát, hogy Isten népe körében való dinamikus és aktív jelenlétet akar kifejezni, hogy vagyok, aki veletek vagyok, aki értetek vagyok. Tehát a szövetség tapasztalata ugye a sínai hegyen alapozódik meg, és alapító történelmi eseményként jelenik meg teljesen Isten ajándéka, egészen az ő kezdeményezésének a gyümölcse, és Istent épp úgy kötelezi, ugye a kegyelem, mint az embert a törvény. Tehát miután megköttetett, ugye szabad választ vár az embertől, előbb olyan értelemben, hogy elfogadja, mint az élet útját, és csak ezután, mint ugye pontos szabálykövetést, törvényt. És ennek a szövetségnek meghatározó eleme a 10 parancsolat. Két helyen is találkozunk vele az Ószövetségben, ugye a kivonulás könyvének 20. fejezetében így hangzik: én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon, de ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Uradnak Istenednek a nevét, nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szombatra, és szenteld meg. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló lányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Tehát ezt olvassuk a kivonulás könyvében, a 20. fejezetben, és ennek mint egy ilyen megismétlés a 2. törvénykönyv elején, az 5. fejezetben, mondjuk így, hogy ennek ilyen tömör formája, hogy talán a legtöbben ismerjük, vagy a legtöbben megtanultuk. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgál. Isten nevét hiába nevedd. Az Úr napját szenteld meg. Atyádat és anyádat tiszteld. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Fele barátod házastársát ne kívánd, mások tulajdonát ne kívánd. Tehát látjuk, hogy ilyen formában jelenik meg a 10 parancsolat, vagy a törvény, ugye az Ószövetségben, és hát idő hiányában talán most inkább azt néznénk meg, hogy röviden, hogy hogyan lehet alapja. Ez egy olyan erkölcsteológiának, vagy katekézisnek, amely hát a mai ember szükségleteihez és érzékenységéhez alkalmazkodik, mert hát ugye az, ahogy az is elhangzott, hogy akár az individualizmus, akár ugye az emberi szabadságnak az abszolutizálása alapvetően elutasít mindenféle tekintélyt, és itt beszélhetünk állami törvénykezésről, beszélhetünk itt azokról a közösségekről, akik mondjuk a hagyományban, vagy a tradícióban kapott útmutatásokat követik, de ugyanúgy igaz ez mondjuk az egyházi tanítás, vagy az egyházi törvények elleni lázadása vagy elutasítása is. Tehát alapvetően ezek az eszmeáramlatok befolyásolják a mai társadalmat, nem csak, és nyilván ezek nem ma kezdődtek, hanem is egy folyamat eredménye, de hogy mégis valamilyen formában úgy megközelíteni ezeket a törvényeket, vagy a parancsokat, hogy az valóban a mai ember szükségleteihez, meg érzékenységhez is alkalmazkodjon, és hát, hogy sokkal inkább elfogadható legyen. És egy rövid szünet után ezt fogjuk megtenni még.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál. Olyan az én lelkem most az Úrnál. Az Úrban,
Tehát a 10 parancsolat, mint az ószövetségi törvény egyik legmeghatározóbb mozzanata, és hát hogyha arról is beszéltünk, vagy felmerült a gondolat, hogy ma hogy lehet ezt, hát mondjuk így, hogy vonzóvá tenni. És hát nyilván vannak látszólagos hátrányai. Ugye alapvetően nagyrészt tiltó tilalmak formájában fogalmazódik meg ez a 10 parancsolat. Tehát, hogyha önmagában, ha csak ezt pusztán ismételgetjük, akkor nyilván kevésbé alkalmas arra, hogy mondjuk megfelelően fejezzek mondjuk az egyház tanítását a kortárs ember számára. Vagy az erkölcsi életnek az eszményét, mert hogy ugye ma a külső cselekedeteknek ugye a tudomány, a pszichológia fejlődésével, ugye a külső cselekedetek, gondolok, vágyak ugye, hogy milyen belső motivációként fogalmazódnak meg. Aztán ugye a tekintély elutasítása, mint olyan is felmerült problémaként. De hogy alapvetően, ami előnye lehet, ugye a bibliai erkölcsnek, hogy egyetemes jelentősége van, és hát, hogy ki ne szeretne egy olyan értékrendben élni, amely alapvetően átível ugye a nemzeteken és a kultúrákon, és hát mégiscsak összeköti őket. És hát, hogyha ez alapvető szöveg, ugye, hogy felismerni ezt, hogy egyáltalán nem korlátozó vagy elnyomó, hanem alapvetően az emberi szabadság szolgálatában áll, legyen az az egyén, vagy legyen az a közösség. Tehát egy fontos megközelítés lehet, hogy a 10 parancsolat valójában magába foglalja azokat az elemeket, amelyek egy ilyen kiegyensúlyozott, vagy korunkhoz illő erkölcsi reflexió szükségesek. A 10 parancsolat kánoni megfogalmazásában ugye a tiltó törvények alakját öltik, de a kötelességek előíró erkölcsi szabályok vonalába illeszkednek, és hogy tehát, hogy alapvetően még sincsenek akadálya, hogy másként ilyen, de mégis hülyen fordítsuk le ugye ezeket ez a parancsokat egy ilyen érték, erkölcs megközelítésben, és akkor beláthatjuk azt, hogy a 10 parancsot ebben a stílusban való fordítása talán korunkban sokkal nagyobb megvilágító és megszólító ereje lehet. Mert hogy sokszor a tiltás talán éppen egy ellenkező magatartást vált ki. Tehát, hogy az érték terminológia szintjén megfogalmazva, 10 parancsolat szabályalaiból mondjuk a következő listát állíthatjuk össze, hogy az abszolútum, a vallásos tisztelet, az idő, a család, az élet, a férfi és a nő házasságának a stabilitás, az önmagunkkal való rendelkezés szabadsága, aztán ugye a becsület, a másik tulajdonának a tiszteletben tartása. És hát, hogy a felsorolt értékek mindegyik egy programot nyit meg, azaz, hogy egy soha be nem fejezett erkölcsi művet vagy utat kínál. És hát, hogy is nézhet ki, ugye az első három parancsolat ugye az Istennel való kapcsolatot érintik, és hát mennyivel másképp hangzik így, hogy a vallásos tisztelettel hódolni az Istennek, az abszolútumnak, hogy tisztelni az Isten jelenlétét és küldetését a világban, ugye, ami alapvetően a név szimbolizál, hogy Isten nevét hiába neved. Aztán ugye értékelni az időnek a szent dimenzióját, és itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk hogy a vasárnap az egy óra szent mise, hanem hogy általában az idő, ami ugye mindig kevés van belőle. Aztán ugye az emberek egymás közötti kapcsolatát ugye következő parancsolatok érintik, és hát hogyha így hangzik, hogy tisztelni a családot, elősegíteni az élethez való jogot, megőrizni a férfi és a nő alkotta házasság egységét, védelmezni minden ember jogát arra, hogy mindenki tiszteletben tartsa szabadságát és méltóságát. Ugye őrizni mások becsületét, tiszteletet mutatni a mások iránt, a másik ember iránt, illetve meghagyni a másik ember anyagi tulajdonát vagy biztonságát. Tehát, hogyha a 10 parancsolat alapját alkotó 10 értéket vizsgálva felfedezhetjük azt, hogy bizonyos rendben követik egymást, ugye az elsődleges értéktől a legkevésbé fontosabbig, tehát az első helyen az Isten áll, az utolsó helyen pedig az anyagi javak. Az emberi kapcsolatokon belül ugye a lista élén a család, az élet és a szilárd házasság szerepel. És ha így közelítjük meg ezeket a parancsokat, vagy a törvényeket, akkor valójában egyfajta felszabadító erkölcs felé nyit utat engedi, hogy az Isten világfeletti hatalma legyen az első, mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy időt szálljon Istenre, hogy konstruktívan bánjon az idejével, támogatja az élettér kialakítását a család számára, óvja az életet, gyenge és látszólag nem produktív életet is, semlegesíti azoknak az egyenletlenségeknek az okait, amelyeket főként ugye korunkban törékenyíteszik a házas életet, ugye megfékezi a testet, a lélek és a gondolat kizsákmányolásának minden formáját, és védi az ember becsületét. Védi az embert mindenfajta csalástól, kizsákmányolástól, visszaéléstől és kényszerítéstől is. Tehát, hogy alapvetően mégiscsak ebben a megfogalmazásban vagy értelmezésben azt látjuk, hogy nem tiltani és nem korlátozni akar, hanem éppen garantálni és szavatolni akarja az emberi élet méltóságát, minőségét is, hogy az valóban mindenki számára erő legyen, amiben kibontakoztatja saját magát és a közösséget. És hát az időnk elfogy, de a következő alkalommal innen fogjuk majd folytatni ezt a közös gondolkodást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.